Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A templom felújítása és a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget, Apcon. Az ünnep szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Ternyek Csaba egriérsek megáldotta a nemrég felújított templomot. Prédikációjában a főpásztor Bartimeusnak a vakkoldusnak meggyógyításáról szólva hangsúlyozta, hogy ez a gyógyulás rólunk is szól. Meg kell tudnunk fogalmazni kéréseinket Jézus felé, mert csak akkor tudja teljesíteni. Nem csak a szemünkkel, hanem a lelkünkkel is látnunk kell. Az ünnepi köszöntők sorát Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár nyitotta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy amikor templomokat és egyházi iskolákat újít fel az állam, akkor gondol a jövő generációjára is, hogy az ott hallott értékek mentén bátran tudjanak válaszolni Jézus hívására, akár a családi életre, akár papi vagy szerzetesi hivatásra hívja őket. Megáldották a felújított Mária szobrot Egerszalókon. 1993-ban került Pusztai Ágoston műve a Magyarok Nagyasszonya szobor Egerszalókra, s most összefogással megújult az alkotás, és a környezetét is megszépítették. Május 30-án áldotta meg újulólag Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa, s vezette a májusi ájtatosságot. Az ünnepi programon műsort adott az Egri érseki fiúkórus. Az eseményen köszönetét fejezte ki a nagy lelkű támogatóknak Árvai Zoltán plébános. Úgy fogalmazott, hálát adunk a Jóistennek, és kérjük Szűz Máriát, hogy amint eddig, úgy ezután is hathatós közbenjáróként oltalmazzon minket minden bajtól, és vezessen el Szent Fiához. A kormány számára fontos a tehetséggondozás. Erről beszélt Nagyvarga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Budapesten. A helyettes államtitkár az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny díját adó ünnepségén a második kerületi Móri Zsigmond gimnáziumban elmondta, ünnep a tehetséggondozással foglalkozók számára egy ilyen esemény. Kiemelte, hogy fontos a tehetségek követése, támogatása. A tavaly elindított Nemzeti Tehetségprogram továbbfejlesztésének köszönhetően rövidesen földrajzi régiónként is tájékozódhatnak a tehetséges fiatalok arról, milyen segítséget kaphatnak. 6 milliárd forintos keretösszeggel indítja el a kormány a Research Grant Hungary programot, amely ösztönzi a nemzetközi tudományos élmezőnybe tartozó külföldi és külföldön dolgozó magyar kutatókat, hogy projektjeiket Magyarországon valósítsák meg. Erről Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter beszélt. A HunRen hazahívó és külföldi kutatókat toborzó programjának friss eredményeit bemutató budapesti sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, a Research Grant Hungary program előfutárának tekinthető a HunRen programja, amely Magyarországra hozott 7 külföldön sikeres fiatal kutatót. Csák János beszámolta tavaly a kormány által jóváhagyott Neumann János program eredményeiről. Kiemelte, kinyitjuk az ajtót és föltesszük a lécet. Feltesszük a lécet minőségi értelemben a saját intézményeink, egyetemeink, kutatóintézeteink előtt, és azok előtt a tudósok előtt, akik Magyarországon dolgozni szeretnének, tette hozzá. Az iskolákban a legfontosabb a pedagógus, akit nem csak erkölcsileg és szavakban, de anyagilag is el kell ismerni, ezért valósul meg a valaha volt legnagyobb léptékű béremelés, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a pedagógus nap alkalmából odaítélt szakmai díjak átadásán Budapesten. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy 2022-ben és 23-ban 10-10%-kal, idén 32,2%-kal nőtt a pedagógusok bére, jövőre pedig a tervek szerint 21%-kal nő. Így összesen mintegy 93%-os az emelkedés, azaz 4 év alatt majdnem a duplájára nő a pedagógusok fizetése. A balatoni hajózási előszezon június 1-én kezdődik és július 5-éig tart, hétvégenként már minden kikötőből indulnak járatok, a kiemeltekből hétköznapokon is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Végül az időjárásról. Továbbra is erőteljes marad a gomoly felhőképződés. Délnyugat felől több hullámban érkeznek záporok, zivatarok, amelyek észak-kelet felé mozognak. A hajnali órákra a csapadékkócok számossága jelentősen csökken. Kiderül az ég. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk vendége Gellen Nolan Robert, végzős logopédus hallgató, akivel a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Először is mesélj egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy hogyan jött a te életedbe a hivatásod. Meddig kell visszamennünk? Hogyan alakult ki benned, hogy mi szeretnél lenni, hogy mi az álmod?
Elég régre nyúlik vissza a történet. Én körülbelül 7-8 éves koromban találkoztam így a színházi világgal, és egészen kicsi koromtól színész szerettem volna lenni. Egy ilyen amatőr helyi kis társulatban ismerkedtem a színházi világgal. Én egyébként Borsodból származom, ott történtek ezek az események, aztán elköltöztünk Egerbe. Itt már nem volt új lehetőségem, így, hogy elszakadtam attól a közösségtől, és elkezdtem valamiért így nagyon nagy érdeklődést mutatni a természettudományok iránt, de nem igazán tudtam még, hogy hogyan vagy milyen vonalon induljak el, és amikor már 8. osztályos voltam, és kellett volna iskolát változtatni, akkor aztán végképp nagyon tanártalan voltam. És egyszer a rajztanárom még az általános iskolában megkérdezte, hogy na akkor én mi szeretnék lenni, hogyha nagy leszek, és mondtam neki, hogy fogalmam sincs. És akkor ő behunyta a szemét, rám nézett, és azt mondta, hogy Robi, te pedagógus leszel. Akkor kinevettem, hogy én pedagógus. Én rágondolkodtam rajta, hogy ha esetleg tényleg tanár lennék, akkor mit tanítanék. És kémia, illetve a biológia volt az, ami mellett így el tudtam volna kötelezni magam, úgyhogy én úgy is jelentkeztem ide a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, hogy én majd kémia-biológia szakos tanár leszek. Tovább gondolva a dolgot, hát lehet, hogy ez a tanári pálya mégsem annyira a legjobb ötlet, úgyhogy kitaláltam, hogy anyagkutató vegyész leszek, hogy a kémia mégiscsak megmaradjon. Aztán Budapesten voltam egy tréningen, és rádöbbentem, hogy én nem szeretném az életemet egy laborban tölteni, és igazából így visszakanyarodtam a színházi világhoz. Jelentkeztem is Budapestre, és színház és filmszínész szakon tanultam, viszont valahogy úgy mindig ott motoszkált bennem így a rajztanáromnak az üzenete, hogy én pedagógus leszek, és így éreztem is magamban igazából, hogy úgy érdekelne a terület. Azt, hogy így a pedagógián belül miért a gyógypedagógiát, illetve a logotanáraim az iskolában, hogy mennyire szépen beszélek, és akkor erre az útra terelődtem.
Valóban nagyon különleges orgánumod van, és gondolom, hogy ezt sokan említették, vagy említik neked, és akkor valahogy így a talentumokat kellett útba terelni. Hogyan jött a mostani munkahelyed az életedbe?
Hát igazából csak kellett egy hely, ahol így egyetem mellett tudok pénzt keresni, mert nyilván így 20x évesen már nem szívesen él az ember a szüleivel, abból meg nem lehet megélni, hogy egyetemre jár az ember, úgyhogy kellett valami munkalehetőség, és egy gimnáziumból egy osztálytársam dolgozott már akkor ezen a munkahelyen, és ő kérdezte meg, hogy érdekelne engem ez a kommunikációs gyakornoki lehetőség, és igazából így kerültem oda.
Ha a logopédiáról beszélünk, akkor mesélj egy kicsit arról, hogy mennyire váltotta be a reményeidet a tanulmányaid? Így képzelted el, hogy ilyen dolgokról fogtok tanulni? Mennyire volt gyakorlati, mennyire elméleti? Még nem is beszélhetünk múlt időben, hiszen hamarosan fogsz majd csak végezni.
Igen, így van. Így az a tapasztalatom, hogyha így másokkal beszélgetek arról, hogy logopédiát tanulok, hogy nem igazán tudja a laikus ember, hogyha lehet így mondani, vagy egy hétköznapi ember nem igazán tudja, hogy mit csinál egy logopédus. Azon túl, hogy nem tudom, zizit meg pálcikákat dugdosunk a gyerekeknek a szájába, vagy meg ugye vannak ilyesmi sztereotípiák, de hogy valójában a logopédia, illetve a logopédusnak a kompetencia köre az ennél sokkal, de sokkal tágasabb, amit én magam sem tudtam, amikor jelentkeztem erre a szakra. Hát így a tanulmányaim során nyilván így felfedeztem ennek a csodálatos szakmának minden kis területét. Abszolút, és sokkal többet jelent ez a szakma ma már, mint amikor én elkezdtem tanulni ezt nyilván, hiszen én is megtudtam, hogy mennyi mindent magába foglal ez a hivatás, mondjuk így, hogy nagyon tetszik benne igazából, hogy nagyjából minden találkozik itt, ami engem valaha is érdekel, tehát hogy természettudományok, hogy ahogy beszéltünk ugye a kémiáról, a biológiáról, hiszen rengeteg anatómiát tanultunk, nyilván nagyon fontos, nem csak a beszédszerveknek a fiziológiája, vagy a kórtana, vagy az anatómiája, hanem az idegrendszeri struktúrák is például nagyon-nagyon érdekes terület. Akkor van benne egy kis nyelvészet. Mindig is imádtam a nyelveket, nem csak az idegen nyelveket, de az anyanyelvemet is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretem művelni is, mondjuk így. Illetve a művészet, ugye, hogyha a színházhoz visszatérünk, a művészetpedagógia, illetve a drámapedagógia is nagyon jól alkalmazható, úgy gondolom, a gyógypedagógiában. Úgyhogy nekem abszolút, abszolút jó választás volt, úgy gondolom.
Mit szóltak a többiek, tehát a környezeted, barátok, család, hogy ezt a hivatást választottad, vagy emellett tetted le a voksodat gyakorlatilag?
A családom igazából így mindig mindenben támogatott, bármit kitaláltam, úgymond, vagy bármit szerettem volna. Nem szóltak bele a pályaválasztásba sem, akkor sem, amikor színész hallgató voltam, akkor sem, amikor logopédiára jelentkeztem igazából. Csak késztényként közöltem velük, hogy én ezt szeretném csinálni, ők megmondták, hogy jól van, kisfiam, menjél.
A pedagógusi pálya valójában tényleg nem került el így téged, hanem megtalált, vagy megszólított. Igen. Ezen keresztül. Ha valaki logopédus lesz, logopédus hivatást választ magának, akkor döntenie kell, hogy fiatalabbakkal vagy felnőttekkel szeretne foglalkozni, vagy fog foglalkozni, ez hogyan néz ki?
Vannak nyilván olyan kórképek, melyek óvodáskorban jellemzőek, vagy éppen későbbiekben, vagy már idősebb korban. És igazából szerintem ez így attól függ, hogy a logopédián belül melyik az a terület, amit az adott logopédus jobban szeret, vagy nem tudom, közelebb áll hozzá, és igazából annak a velejárója lesz az, hogy ez most melyik korosztály.
Te a gyakorlatban gyerekekkel fogsz majd főként találkozni? Hogy képzeled el így a jövődet, vagy a közeljövődet?
Az egyetemen végzett gyakorlatom alatt mindig óvodákban voltam. Egyszer voltam egy általános iskolában, de az nem tetszett, így nagyon hamar rájöttem, hogy az általános iskolás korosztály az nem az, akikkel szeretnék együtt dolgozni, viszont az óvodásokkal nagyon meg tudom találni a közös hangot, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, nagyon jól tudunk együtt működni, úgyhogy nekem igazából így az óvodám, illetve az óvodáskor az, ami így a legjobban bejött, illetve így a jövőben is elsősorban. Szerintem óvodásokkal szeretnék majd foglalkozni, viszont nagyon érdekel ezek a szerzett nyelvi zavarok, amihez viszont már mesterképzést kellene végeznem, hogy klinikumban tudjak elhelyezkedni. Nagyon-nagyon érdekes terület, nem tudom még, hogy belevágok-e a mesterképzésbe, hogyha megcsinálnám, akkor viszont már idősebb emberekkel foglalkoznék és klinikai körülmények között.
Visszatérve így magára az óvodás korosztályra, hogyan tudtad könnyen megértetni velük magadat? Mennyire volt ez nehézség, vagy igazándiból a személyiséged segített abban, hogy a közvetlenséged, hogy úgy megkedveljenek és nyissanak?
Igen, abszolút. Én nagyon sok visszajelzést kapok ezzel kapcsolatban a mentoromtól is, illetve más oktatóktól is, hogy hogy valamiért, hogy tényleg lehet, hogy a személyiségemből fakadóan, de hogy a gyermekek nagyon-nagyon könnyen nyitnak felém. Nem is lepődtem meg, illetve nekem sem volt nehéz kezdeményezni akár a gyerekekkel, mert nekem nagyon sok relatív, de nekem vannak kis testvéreim. Igazából szerintem abból is fakad ez, hogy a fiatalabb testvéreim, van egy húgom, vannak öcséim, akikkel mindig nagyon sokat foglalkoztam, meg vigyáztam rájuk, és ez így kialakult, hogy így könnyen tudok kapcsolatot teremteni az óvodásokkal.
Említettem a hallgatóknak már, hogy most folyamatban van jelenleg ugye a diplomád megszerzése. Hol állsz most, milyen kihívások állnak most előtted?
Igazából a legnagyobb kihívás az, hogy befejezzem a szakdolgozatomat. Félig készen van már, mondhatjuk így, de igazából így nagyon sok tényező vezethet ahhoz a döntéshez, hogy idén nem megyek el államvizsgázni, és a szakdolgozatomat sem adtam le. Úgyhogy erre a fél évre most így az volt már a célom csak, hogy a végbizonyítványt megszerezzem, minden tárgyat teljesítsek, és akkor majd a következő fél évben tényleg semmi más dolgom nem lesz, csak annyi, hogy a szakdolgozatomat befejezzem, és így úgy gondolom, hogy sokkal eredményesebben is fel tudok készülni majd az államvizsgára.
Utána mik a terveid? Maradsz majd itt Egerben? Hogyan látod így a közeljövődet? Vagy ez még ilyen nagy titok így az élettől?
Hát ez még nagyon a jövő zenéje. Nagyon-nagyon sok minden érdekel, nagyon sok mindent szeretnék csinálni, és így most olyan helyzetben vagyok, hogy nem igazán tudom eldönteni, hogy akkor most így a sok mindenből tényleg melyik utat válasszam. Nem is feltétlenül gondolom azt egyébként, hogy ez egy ilyen vagy-vagy választási helyzet lenne, hiszen lehetne akár együtt is csinálni mindezt, de hát azt ki kell találni, hogy hogyan tudna ez így működni. Hogyha maradok Magyarországon, akkor én csak Egerben tudom elképzelni igazából az életet. Nagyon sok magyar városban jártam már, nagyon sok mindent láttam, Budapesten is éltem a tanulmányaim miatt, de így Eger az egyetlen hely ebben az országban, ahol én így otthon tudom érezni magam.
Mesélj egy kicsit a gyerekekkel való munkáról így a hallgatóinknak, részleteket, vagy akár kulisszatitkokat is, hogy hogyan élted meg, hiszen említetted, hogy a gyakorlatot azt kisebbek között végezted. Hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés, vagy gyakorlat? Hogyan készül rá az ember fiatal felnőttként?
Már hogy a szakmai gyakorlatra? Az egyik legnagyobb kihívás ebben a történetben, hogy találni kell egy intézményt, aki befogad, és ahol van olyan szakember, aki mentorálni tud a gyakorlat során. De hogyha ez megvan igazából, onnantól kezdve már minden könnyebben megy. Hát, ami még kihívást jelenthet igazából, az, hogy borzasztóan elméletközpontú az egész képzés. Ugye több egyetemen tanultam, és azt tapasztalom sajnos, hogy ez mindenhol így van. A gyakorlatnak szerintem a legnehezebb része, aztán a gyakorlat végén meg az egyik legnagyobb csodája, hogy mindaz, amit eddig hallgattál az egyetemen, és nem értetted, az most összeáll és kivilágosodik. Én a szakszolgálatnál töltöttem a gyakorlatomat, ami azzal jár, hogy így tényleg a szakmának, illetve tényleg a gyakorlati munkának a legrosszabb és a legjobb oldalát is láttam, hiszen a logopédusoknak, de biztos vagyok benne, hogy más szakembereknek is a szakszolgálatnál, akik tényleg terápiát végeznek és kint vannak terepen a gyerekek között, nagyon-nagyon-nagyon nehéz munka, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek van, akit el kell látni, a kapacitás meg borzasztóan kevés. Úgyhogy a legnagyobb kihívás talán még az is volt, hogy egyszerre több gyerekkel kellett foglalkozni. Ami nekem például így, hogy tényleg semmi tapasztalatom nem volt, és akkor kerültem először óvodába gyerekekhez, borzasztóan nehéz volt igazából így megtalálni a szerepemet is egyrészt, így ebben a helyzetben, de szerencsére ők könnyen elfogadtak. Tehát nyilván bemutatkoztunk, meg a mentorom is, akikkel ők szinte minden nap, vagy minden héten legalábbis együtt dolgoznak, hogy ők elmondták, hogy én ki vagyok, én miért vagyok itt, és igazából ezt így elfogadták, és így nagyon könnyű volt velük utána együtt dolgozni. Bementünk reggel az óvodába, és onnantól kezdve folyamatosan, tényleg szünet nélkül jöttek a gyerekek. Volt, aki egyénileg, egyéni formában sokkal könnyebb és hatékonyabb a munka. Viszont mivel nagyon sok gyerek van, ezért van, hogy akár 3-4 fő is egyszerre ott van a fejlesztőteremben, a logopédiai szobában. Aztán nyilván attól függ, hogy kinek miért kell úgymond ide járnia. De hogyha megtörténtek a terápiák, akkor a gyakorlat végén még átbeszéltünk mindent, illetve valamint az, hogy mi történt aznap, illetve hogy holnapra mivel készüljek. És ugye, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz, hiszen van egy munkahelyem, ahol én dolgozom, de mellette csinálni kell a gyakorlatot, és rengeteg plusz munka ez. De legalább a valóságot láttam, hiszen hogyha tényleg úgy döntök, hogy akár a szakszolgálathoz, vagy bárhova elmegyek dolgozni, akkor legalább látom azt, hogy ez tényleg mennyi-mennyi munkával jár. hiszen nem csak arról van itt szó, hogy bemegyünk az óvodába, és akkor megtartjuk a terápiás foglalkozásokat, ott vagyunk egész délelőtt, és akkor utána nyilván adminisztrációs feladatok vannak, de hogy az még mindig nem elég, hiszen a másnapra, meg az azt követő napokra folyamatosan készülni kell és tervezni, ami így tapasztalatlanul ugye hallgatóként még nagyon-nagyon nehéz.
Hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Gellenolen Róbert, végzős logopédus hallgató.
Beszéltünk itt kihívásokról és nehézségekről. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak az örömökről, a magaslati pontokról és azokról a pillanatokról, amik úgy kedvesek a szívednek. Volt-e esetleg maga alatt itt a gyakorlati rész alatt olyan, amit szívesen megemlítenél vagy kiemelnél? Természetesen így nevek nélkül, hanem tényleg csak olyan gyakorlati pillanatokat vagy olyan dolgokat, amik kedvesek.
Alapvetően egy nagyon sikerorientált ember vagyok, ezt nyilván a pályaválasztásnál is figyelembe kellett vennem, meg a szakirányválasztásnál is, bár igazából el sem gondolkodtam egyik-másik gyógypedagógiai irányzaton sem, csak a logopédián, de hogy azért a logopédiában gyakori a sikerélmény, ami érheti nem csak a szakembert, hanem a klienst is, ugye jelen esetben egy óvodást. Szerintem az egyik legnagyobb öröm az, hogyha mondjuk valakinek megperdül az erje. Tehát, hogyha így már hónapok óta akár, mert azért egy ilyen terápia elhúzódhat sokáig, főleg, hogyha csak heti egy alkalom jut az óvodában az adott gyerekre, de hogyha végre sikerült, vagy ha nem is r-hangot, hanem bármilyen más célhangot, hogyha végre sikerült torzítás és minden nélkül megvalósítani, produkálni, az egy hatalmas nagy öröm a gyereknek is, illetve a szakembernek is, hiszen azért mégiscsak ez a munkánknak az eredménye. Egyébként tényleg nagyon szerettem a gyerekek között lenni. A pedagógusnak nincs kedvenc gyereke, de nyilván voltak olyan gyerekek, akik így közelebb álltak a szívemhez. Az egyik kisfiú például, nagyon érdekes volt az első találkozásunk, mert megérkezett, volt egy sebb helye a szemem mellett az arcán, és én megkérdeztem, hogy mi történt, és ő olyan lelkesen, tényleg szívvel, lélekkel elmesélte nekem, hogy mi történt, de egy szót sem értettem abból, amit mond. Hát igen, de így nagyon-nagyon sok beszédhangja hiányzott, illetve más nyelvfejlődési problémái is voltak, de hogy az a szeretet, meg az az életöröm, és tényleg, ahogy ő így megérkezett, hogy ő most megosztja velem ezt a történetet, de tényleg nem értettem egy szót se abból, hogy mi történt.
Mennyire játékos egy ilyen foglalkozás? Mennyire kell a játéknak központi szerepet játszania? Vagy ez igazándiból kőkemény tanulás a gyerekeknek, meg nektek is olyankor?
Hát azért ez nagyon változó. Nyilván függ a terápia jellegétől is, hogy tényleg mi az, amivel éppen foglalkoznunk kell, és hogy a cél megvalósításához tudunk-e játékos eszközöket használni, illetve hogy a pedagógusnak éppen mennyi kapacitása van arra, hogy most ilyesmivel készüljön. De nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen a gyermekeket így sokkal könnyebb megfogni, sokkal könnyebb őket lekötni, és hogyha nem feltétlenül érzik azt, hogy ők most egy feladathelyzetben vannak, úgy élik meg, mintha játszanának, akkor sokkal nagyobb élmény lesz nekik is, és sokkal szívesebben fognak jönni. Úgyhogy igen, meg egyébként az egyetemen is vannak erre vonatkozó kurzusok igazából, ahol így próbálnak a hallgatóknak olyan eszközöket adni a kezükbe, hogy sokkal játékosabbá tudjuk tenni a munkát.
Ha újra kezdenéd, akkor is ezt a pályát választanád? Gondolkodtál-e esetleg el az egyetem alatt ilyesmiről? Hiszen sok minden érdekelt, és sok talentumot hoztál így magaddal, és végül mégis a logopédia lett, ami mellett most a végsőkig kitartasz, vagy kitartottál.
Igen, gondolkodtam rajta, egyáltalán nem bántam meg, tehát tényleg úgy érzem, hogy nagyon-nagyon közel áll hozzám ez a szakma, nagyon szeretem csinálni, nagyon szeretek róla tanulni is, nyilvánvalóan beszélni is nagyon szeretek róla. Amit másképp csinálnék viszont, hogy nem biztos, hogy ugyanazon az egyetemen kezdeném el a tanulmányaimat, illetve biztos vagyok benne, hogy levelező tagozatos lennék a kezdetektől fogva.
A színházat hogyan viszed tovább az életedben? Mert azt gondolom, hogy ez is egy fontos része az életednek, maga, hogy ezt is tanultad, megérdekelt is, és hogy ezt hogyan tudod majd becsempészni az életedbe, vagy mennyire tartod fontosnak, hogy ez jelen legyen az életedben, mint kultúra, művészet?
Abszolút fontosnak tartom, és hát az utóbbi 2 évben biztosan, lehet, hogy 3 is, ugye így nincs fókuszban igazából sem a színház, a művészetek, vagy a művészetpedagógia, és érzem, hogy borzasztóan hiányzik. Mindenképpen szeretnék majd visszatérni a színházba, de hogy most főállású színészként, vagy éppen valamelyik másik szakmámat választom, és akkor csak így mellette hobbi szinten, azt nem tudom, de mindenképp szeretnék majd visszatérni a színházba, mert nagyon hiányzik.
Így, hogy gyerekekkel foglalkoztál, illetve majd valószínűleg gyerekekkel is fogsz foglalkozni, mennyire fontos a szülőkkel való kapcsolattartás, vagy mint szakember, nektek ezt hogyan tanítják, hogyan álltok ti ehhez?
Abszolút nagyon fontos. Ezt is tanuljuk az egyetemen egyébként, hogy hogyan tudunk a szülőkkel jól együttműködni, illetve hogyan kellene, meg milyen formai keretei vannak ennek esetleg. De abszolút nagyon fontos, hiszen ebben nem csak a pedagógus és a gyermek van, hanem a szülő ugyanolyan fontos szereplő ebben az egész történetben. Hogyha a szülő nem támogatja a saját gyermekét ebben a folyamatban, mert azért voltam olyan helyeken is gyakorlaton, hát azért előfordult, hogy több szülő nem vette kellően komolyan a helyzetet, hogy így nem vitték el a foglalkozásokra, nem vitték el fejlesztésre a gyereket, vagy ha meg elviszi, akkor otthon nem gyakorol vele. De most amit így tényleg a keretek engednek, hogy heti 1, nagyon jó esetben 2 alkalommal tud találkozni a logopédus a gyermekkel, az borzasztóan kevés. Az én gyakorlatom alatt egyébként ott ebben az intézményben úgy működtek a dolgok, hogy minden gyermeknek volt egy logopédiai füzete, ahol kapcsolatot tudott tartani igazából a logopédus a szülővel, nyilván a telefonszám az mindenkinek ott van. A szülői értekezletekre is bemehet egyébként a logopédus, hogyha van valami mondani valója, illetve a szülők is bármikor tudják őt keresni, akár telefonon, hiszen az elérhetőség az szintén ott van ebben a kis füzetben, illetve ebben a füzetben gyűlik össze igazából minden feladat, meg gyakorlat, amit otthon muszáj lenne, hogy a gyermek gyakoroljon a szülővel. Szóval nagyon-nagyon-nagyon fontos az együttműködés.
Hogyha te ugye saját gyerekkorodra visszagondolsz, mi az, amit most tapasztalsz a mostani fiatalok között, és a saját gyerekkorod kapcsolatában változott valami? Ugye azt mindig szokták mondani, ez már gyakorlatilag közhelyes és vált, hogy egy picit gyorsabb a világ, több az impulzus. Az idegrendszer is máshogy fejlődik? Ti mit láttok szakemberként, hogy mit tanácsolnál, mi az, ami jobb mederben tartaná azt, ami most zajlik?
Abszolút érezhető a változás, bár így talán még az óvodás korban annyira nem is különböznek a gyerekek, mondjuk az én testvéreimtől, ahogy visszaemlékszem az ő óvodás korukra, nyilván a sajátomra annyira nem tudok. Ami viszont fontos, hogy egy szóba hoztad az idegrendszert is, de hogyha már így logopédiánál tartunk, akkor mondjuk a nyelvelsajátítás vagy a beszédfejlődés. És igen, ez is lehet már lerágott csont, vagy közhelyes téma, de hogy az okos eszközök, azok nyilván nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy több gyermeket érint most már akár egy nyelvfejlődési zavar, vagy a megkésett beszédfejlődés, hiszen a beszéd tulajdonképpen mozgás. És jó, persze megvan ennek az idegrendszeri háttere, hogy mi történik ott az agyban, de tulajdonképpen csak mozgás, hiszen az ajkaink, a nyelvünk, ugye, hogy hogyan mozog ez a beszédprodukció tulajdonképpen. Tehát ez finom mozgás, amit megelőz a nagy mozgás. Viszont hogyha a gyermek nem mászik fára, nincs kint a játszótéren, nem mozog tényleg, nem labdáznak odakint, hanem ülnek bent, és ne adj Isten tévét néznek, vagy nem tudom, már 2 éves korában ott van a kezében a táblagép, akkor tulajdonképpen a mozgásnak az élményétől, tehát nem csak a mozgás élményétől van megfosztva a gyermek, hanem el is maradhat igazából így a fejlődésben, hiszen a mozgásfejlődés az nagyon-nagyon fontos a beszédfejlődés szempontjából is.
Azoknak, akik most választják ezt a szakmát, volna-e tanács, amit így adnál, amit mondjuk magadnak is adtál volna, amikor indultál, vagy amit te magad is szívesen fogadtál, ha mondtak akár tanárok, mentorok, így az adás végéhez közeledve?
Amit a 4 évvel korábbi önmagamnak mondanék, talán az, hogy ne az egyetemnek a megítélése vagy a hírneve alapján, illetve az elhelyezkedése alapján válasszon, hanem nézze meg, hogy kik tanítanak azon az egyetemen, illetve hogy milyen a mintatanterv, mert hogy ugyanaz a szak és ugyanazt a diplomát kapjuk a végén, a mintatanterv nagyon-nagyon eltérő. És ezt például nagyon sajnálom, hogy én nem tudtam az elején, hiszen akkor ahogy mondtam korábban is, hogyha valamit másképp csinálnék, akkor nem biztos, hogy ezen az egyetemen kezdtem el volna tanulni, hogyha tudom, hogy ugyanaz a szakmai képzés más egyetemen milyen mintatantervvel történik.
Kedves hallgatóink, a mai műsorban vendégünk volt Gelle Nolan Róbert, végzős logopédus hallgató, akivel a kisgyermekek között töltött szakmai gyakorlatáról és hivatásáról is beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Berg Judit, Rumini című mesének első részét.
A mai napon én, Sebestyén, a szélkirálynő kormányosa és első tisztje, a hajónaplót Egérvárosban megnyitom. Indulás holnap hajnalban. Úti célunk Pelevár, a nagy Pele-sziget fővárosa. A rakományt felpakoltuk, tartalma 30 láda kertészeti árucikk, 25 vég selyem, 40 vég posztó és bársony. Megrendelő a Pele király. A legénység tagjai: Bojtos Benedek, kapitány, Sebestyén, kormányos és elsőtiszt, Negró, fedélzetmester, Cincogi doktor, hajóorvos, Ajtony, szakács, Dolmányos papa, mindenes és ezermester, Dundi Bandi, Roland, Sajtos Pedro, Frici, Bruno, Tubák, matrózok, és Balikó, hajósinas. A legénység létszáma egy fővel bővült, mivel Bojtos Benedek tegnap az egérvárosi kikötőben felvett egy Rumini nevű hajósinast. A fiút korábban többször is Rizsa bandájával látták. Negró a leghatározottabban tiltakozott. Szerinte az új hajósinas teljesen megbízhatatlan. Megjegyzés: a kapitány úr egyességet kötött Ruminivel, hogy amennyiben csalódást okoz, partra teszi a legközelebbi kikötőben. A fiú felvételét a szélkirálynőre izgalmas események előzték meg.
Nézd már, Isa! Megint itt a kölyök!
Milyen kölyök?
Az a mocskos kis csavargó, aki mindig utánad koslat.
Mit akarsz, vakarcs?
A nevem Rumini.
Sosem lesz már nyugtom tőle.
Vegyél be a bandádba, Rizsa.
Szállj le rólam, öcsi. Nem vagyok én óvó bácsi.
No. Kicsi vagyok, de hidd el, hogy hasznomat vennéd.
Micsoda kis kullancs vagy te. Majd, ha ügyesebb leszel, akkor keressél meg. Pelenkásokkal nem foglalkozom.
De Rizsa!
Na tűnés, amíg szépen mondom.
Jól van. Megint elküldtetek. De Ruminit nem olyan könnyű lerázni.
Rizsa előbb-utóbb úgy is bevesz. Ha majd látja, hogy mit tudok, rá fog jönni, hogy köztük a helyem. Mindig lesz mit ennem, sőt, szerzek majd magamnak egy igazi bicskát is. És mire felnövök, én is bandavezér leszek. Mostantól pedig észrevétlenül követem őket, és csak akkor bújok majd elő, amikor eljön az ideje.
Na, skacok! Ma kiruccanunk a kikötőbe, elnézünk a hétágú szigonyhoz.
Miért? Mi van ott, főnök?
Volt a múltkor egy kis vitám a kocsmárossal. Elhozunk tőle valamit, aminek nem fog örülni.
Majd balhét tervezel?
Ígérem, Nudli, nem fogsz unatkozni. Na, gyerünk!
Jól van, menjetek csak. Én úgy is követlek ma is, mint az árnyék.
Fékezz magad, Nudli! Ide ne csődítsd a pandúrokat, minek kellett felrúgnod azt a kukát?
Bocs, főnök, csak beleakadt a lábam.
Ők aztán kemények. Az egész piac tőlük retteg. Nocsak, mit művel Rizsa? A farkin szájával észrevétlenül elcsent egy zacskó pisztáciát. Ezt én is kipróbálom.
Hódolatom, vén sarlatán.
Takarodjatok, amíg szépen mondom! Tudom, hogy a múltkor ti loptátok el a némító kenőcsövet.
Aha, az öreg kuruzsló. Jól felhúzta magát. Amíg ordibál, megpróbálok valamit elcsorni tőle. Hogy is csinálta Rizsa? Hátulról kinyúlok érte, és... Hopp, ez meg is van. Könnyű volt. Lássuk, mit szereztem. Egy üveget. Na, majd később megvizsgálom, mi van benne.
Hé, főnök! Itt a hétágú szigony!
Nézzétek az ajtó fölött a cigért!
Azta! Egy igazi szigony!
Na, mit szóltok?
Nem piskóta!
Tudom, hogy nem piskóta, Nudli, azért vagyunk itt, ez a szigony kell nekem.
Nem lesz könnyű ellopni onnan.
Ha könnyű lenne, Nudlit küldtem volna egyedül. Halljuk az ötleteket.
Odáig nem gond, hogy észrevétlenül lefűrészeljük a láncról. Felmászni nem nehéz, és a fűrés sem fog nyikorogni, mert bekenjük a némító kenőccsel, amit a múltkor a vénkurulótól loptam. De amikor a szigony lezuhan, hatalmas lesz a zenebona. És hogy fogjuk elvinni innen? Hatan se bírjuk felemelni.
Törjétek a tök fejetek.
Hát izé, ja nem. Hát hiszen... Te vagy a főnök, főnök.
Ide kéne hozni azt a kis kocsit a piacról. Tele van szalmával. Senki sem hallja meg, ha rázuhan a szigony. Aztán csak el kell tolni. Még futni is lehet vele.
Már megint itt vagy, kölyök?
Napok óta észrevétlenül követlek. Ellestem a trükkjeiteket. Tudok lopni, lopakodni, csúzlival kilövök bármilyen ablakot. És mindig vannak ötleteim.
Rendben van. Segíthetsz. Aztán majd meglátom, beveszlek-e.
Hozhatom a kocsit?
Hozzad. Bumbu, te kapd elő a némító kenőcsöt, nálam van a fűrész.
Mozgás!
Hadd fűrészeljem én!
Jól van, Nudli, de előbb kend be, és át ne vágd a láncot, amíg ide nem ér a kölyök a kocsival.
De buli, ez a némító kenőcs! Én fűrészelek, közben a lánc megsenyekken.
Ne húzd tovább, te ütődött, mert leszakad!
Csak még egy kicsit!
Jön már a kocsi! Valami fejbe vert, szédülök!
Tűnés innen, idióták!
Na te taknyos, most megvagy. Hívjátok gyorsan a pandúrokat! Az egyik rablót elfogtam, fejbe kólintotta a szigony.
Eresztene, nem csináltam semmit!
Börtönbe jutsz, kölyök!
Nem hallja, én csak erre jártam!
Na persze, majd a pandúroknak mesélj!
Kocsmáros uram, a kölyök tényleg nem tartozik közéjük.
Ezt meg honnan veszi, kapitány úr?
Onnan, hogy ő az én inasom, a szélkirálynőn.
Kapitány uram, maga és a matrózai itt mind törzs vendégek, de én ezt a kölyköt sose láttam még.
Persze, hogy nem, hiszen a hajósinasoknak a fedélzeten a helyük. Majd a hajón beszámolsz, fiacskám, hogy mi dolgod volt erre. Sebestyén!
Igen, kapitány úr?
Ti a fiúkkal fejezzétek be a vacsorát, aztán gyertek utánunk. A szélkirálynőn találkozunk. Én visszakísérem a fiút a hajóra, nehogy megint bajba keveredjen.
Ahogy parancsolja, uram.
Köszönöm a segítségét, uram. Kihúzott a csávából.
Csak attól félek, hogy legközelebb újra bajba kerülsz.
Tudok én vigyázni magamra?
Azt látom.
Mit akar tőlem?
Sokszor láttalak már a kikötőben. Okos ügyeskölyöknek látszol. Ne akarja azokhoz a semmire kellőköz tartozni. Te többre viheted.
Ugyan? Senki sem áll szóba egy magamfajta csavargóval. Mindenhonnan elzavarnak. Ők legalább bevesznek.
Most is cserben hagytak.
Az ennivalót is lopnom kell magamnak.
Nem akarsz tanulni, dolgozni inkább? Ha kitanulsz egy szakmát, lesz miből élned?
Persze. És ki fog engem tanítatni? Nincs nekem senkim a világon.
Teszek veled egy próbát én magam. Azért hoztalak el, hogy lássam, tényleg jóra való kölyök vagy-e. Eljöhetsz hozzám hajósinasnak, a szélkirálynőre.
Micsoda?
Előre szólok, nem lesz könnyű dolgod. Sok a munka és a szolgálat nehéz. De jár minden nap reggeli, ebéd, vacsora. És ha megállod a helyed, fizetést is adok.
Nem szép dolog gúnytűzni egy csavargóból, uram.
Én, fiam, komolyan beszélek. Állást kínálok neked a szélkirálynőn. A hajómon igazi barátokra találhatsz, és ha becsületesen dolgozol, tengerész is lehet belőled. De ha csalódnom kell benned, partra teszlek az első kikötőben. Na, mi a véleményed?
Kezet rá, kapitány úr!
Örvendek, fiam. Isten hozott közöttünk. Már csak a nevedet szeretném tudni.
Rumini.
Ma este Berg Judit Rumini című mesének első részével kívántunk nektek jó éjszakát. Thank you.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Továbbra is elmélkedjünk együtt az engesztelésről, már a fatimai három angyali jelenésről elmélkedtünk, és most folytassuk Szűz Mária jelenéseivel. 1917. május 13-án következett be a Szent Szűz első jelenése. A jelenésről részletesen tudósít minket Lúcia, és a legnagyobb pontossággal írja le a szűzanyával való első találkozását. Fölhasználom Fatima századunk reménycsillaga című könyvet, amit Kondor Lajos atya írt, aki 1954-től 55 éven át élt a portugáliai Fatimában. Tehát Lúcia beszámolója a szűzanya első jelenéséről. Ferenccel és Jácintával a Cova de Iria egyik lejtőjének felső részén játszottunk, és egy falat építettünk. Hirtelen, mint egy villámlást láttunk. Jobb lesz, ha hazamegyünk, mondtam unokatestvéreimnek. Villámlik, és valószínűleg zivatar közeledik. Gyorsan elindultunk mind a hárman a domb lejtőjén lefele, s az út irányába tereltük a bárányokat. Körülbelül a lejtő közepén lehettünk, amikor egy ott lévő nagy tölgyfa mellett újabb villámlást vettünk észre. Pár lépés után egy kis tölgyfabokor felett fehérbe öltözött asszonyt láttunk. A napnál is fényesebb volt. Ragyogása szebb volt, mint amikor a napsugár kristálytiszta vizen keresztül hatol át, és abban szikrázik. A jelenés annyira váratlanul ért bennünket, hogy mozdulatlanul maradtunk. Nagyon közel álltunk hozzá. Bent voltunk a fénygyűrűben, amely belőle áradt ki, úgy másfél méteres távolságban. A szűzanya így szólt hozzánk: ne féljetek, nem bántalak benneteket. Honnan jön? Kérdeztem. Az égből. És mit kíván tőlünk? Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, jöjjetek a következő 6 hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy 7. alkalommal is. Én is az égbe fogok jutni? Igen. És Jácinta? Ő is. És Ferenc? Ő is. De addig még nagyon sok rózsafűzért kell imádkoznia. Eszembe jutott két lány, s utánok érdeklődtem. Nem sokkal azelőtt haltak meg. Barátnőim voltak. Idősebb nővérem Szőni tanította őket. Mária das Neves szintén az égben van már? Igen. Azt hiszem 16 éves lehetett. És Amélia, ő még a világ végéig a tisztító tűzben marad. Körülbelül 18-20 éves korában halt meg. Fel akarjátok ajánlani magatokat Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért? Igen. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. Amint ezeket a szavakat kimondta, első alkalommal tárta ki kezeit. Bensőséges fénnyel árasztott el bennünket. A fény, mint egy a belőle áradó fénynek áttükröződése volt. Minden szívünkbe, lelkünk legmélyébe hatolt, s ebben a fényben saját magunkat és Istent láttuk. Isten maga volt ez a fény. Sokkal világosabban láttuk magunkat, mint amikor tükörbe tekintünk. Hirtelenül valami belső indításra térdre estünk, és lelkünk mélyén ismételtük: legszentebb Szent Háromság, imádlak téged, Istenem, Istenem, szeretlek téged a legméltóságosabb oltári szentségben. Pár perc múlva a szűzanya hozzáfűzte. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és a háború hamarosan befejeződjék. Utána lassan és méltóság teljesen fölemelkedett, és keleti irányba eltűnt a légkör végtelenségében. A fény, amely körülvette, mint egy utat nyitott számára a csillagok között. Ezért mondtuk néha, hogy úgy láttuk, mintha az ég megnyílt volna. A jelenés 18 éves fiatal lánynak tűnt. Ruhája fehér volt, mint a frissen esett hó. Köpenye betakarta fejét, s egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Köpenye betakarta fejét és egész testét, s annak szegélye aranyként csillogott. Arcvonásai megközelíthetetlenül nemesek voltak, s valami természet fölötti isteni árasztotta el egész lényét. Nagyon komolyan nézett, s tekintete mély szomorúságot árult el. Mellén összekulcsolt kezében rózsafűzért tartott, annak szemei kristályként csillogtak, s rajta aranykereszt függött. Alakját a napnál ragyogó fénykoszorú vette körül, s arcáról fénycsóvák sugároztak. Szépsége messze felülmúlta az emberi elképzelést, s azt senki sem tudná szavakba foglalni. A szűzany első jelenésében, mint aztán mindegyik jelenésében kéri a látnok gyermekektől, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért. Szűzanya megkérdi a gyerekeket, hogy felajánljátok el Jóistennek, hogy elviselitek mindazt a szenvedést, amelyet ő rátok küld, hogy ezzel engeszteljetek a bűnökért, amely előtt megbántják, és mint egy kérésül a bűnösök megtéréséért. És a gyerekek igennel válaszoltak. Micsoda hősiesség ezektől a kicsi gyermekektől, és micsoda elszántság. És valóban, amikor csak tudtak, áldozatot hoztak, és a legnagyobb szenvedéseket is hősiesen viselték a bűnösök megtéréséért. Azt kérte a szűzanya, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, hogy béke legyen a világban, és befejeződjön a háború. Mikorunkban ugyanilyen aktuális a szűzanyának az a felhívása, Böjte Csaba, aki előszót írt ehhez a könyvhöz, következő gondolatokat írja. A Fatima nem a múlté, az emberiség nagy csatái sajnos nem értek véget, és ezért félve és remegve, nagy-nagy alázattal arra biztatok mindenkit, hogy ne kacérkodjon a bűnnel, hanem létét féltve meneküljön Mária kitárt karjai közé. Gyermeki lelkületükkel rögtön rákérdeztek a szűzanyától arra, hogy az égbe fognak-e kerülni. És a szűzanya mind a hármójuknak elmondta, hogy igen, a mennybe fognak kerülni. És úgy elgondolkodtam azon, hogy akkor Lucia megkérdezte ettől a két nagyobb lánytól, aki már meghalt, hogy éppen most hol vannak. Az egyikre azt mondta a szűzanya, hogy már a mennyországban, a nagyobbra pedig, aki 18-20 éves korú volt, arra azt mondta, hogy ő a világ végéig a tisztító tűzben marad. Mi bűnt követhetett el ez a kislány, ez a fiatal lány ebben a faluban? Gondolom, hogy mindenki élte a vallásos életét, legalábbis a legtöbben, és szerették a Jóistent, és mégis a világ végéig a tisztító tűzben kell még maradnia. A látnok gyermekek életének a felajánlását kéri a szűzanya, és konkrétan megkérdezi tőlük, hogy elfogadjátok-e Isten kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld. Jóvá tételű minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Engesztelésre hívja a gyermekeket a szűzanya, és a gyermekek habozás nélkül igent mondanak, és aztán majd látjuk, hogy amire igen mondtak, azt magas fokon, hősies fokon be is teljesítik. De rögtön a kérés után a szűzanya azt mondta, hogy sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéketek. És amikor ezt mondta a szűzanya, hogy Isten kegyelme, akkor tárta ki először kezeit. és bensőséges fénnyel árasztott el a kislátnok gyermekek lelkét. Milyen csodálatos kommunikáció a szűzanya és a gyerekek között, és elgondolkodtató az is, hogy a világ számára ezeket a nagyon fontos üzeneteket, ami akkor is aktuális volt, és most is aktuális, és azóta is folyamatosan aktuális, ezt három kicsi gyereken keresztül közli a Jóisten velünk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelésről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról